Hogy mindenki kap belőle, hasznos lesz, és hétről hétre építkezünk, csak néhány témát, amiket majd érintünk. Jövő héten beszélni fogunk arról, az egyetlen egy kérdés, melyre minden férfinak válaszolnia kell. Aztán anyák napi alkalom lesz, arról lesz, hogy amit minden nő akar, úgyhogy felvilágosítást kap minden férfi, hogy mi az az egy dolog, amit minden nő akar. Ugye? Hatalmas rejtélyek lesznek majd leleplezve, úgyhogy itt a helyed. Amúgy meg mindenképpen gyertek, mert jó lesz, hasznos lesz. Hozzátok el anyukátokat is, mert meglepetés lesz minden anyukának. Különböző értékes ajándékokat fogunk kisorsolni. Tombola lesz. De csak anyukák nyerhetnek. De tényleg különböző jó dolgok. Akár egy vacsora, valamelyik étterembe Szegeden, két személyre, meg ilyesmik. Úgyhogy hozzátok el anyukátokat. Mert csak rajta keresztül tudtok eljutni ebbe az étterembe. Megnyeri. Megnyeri és elvisz téged. Ja, aztán ilyen témák. Négy dolog, amit minden férfinak tudnia kell egy nőről. Három dolog, amit egy férfi nem birtokolt. Ez jó lesz. És egyéb ilyen hasonló jó témák. Na, de hogy a mai alkalommal az üzenet címe az ez. Jézus a ketrecharcos. Erről fogunk ma beszélni. És először is csak felraktam egy pár képet, hogy megnézzük napjaink hőseit. Gábor, mutass nekünk egy pár képet. Arrébb állok, hogy lássátok. Na? Technika. Tessék, a butikban. A férfiak. Jöhet a következő. Tehát elmegy a család shoppingolni. Ugye ilyenkor megkapja a szép rózsaszín sálat, meg a retikült. Így néz ki. Ezek azt mondja, hogy hölgyek arra menjenek vásárolni, a férfiakat ott lehet leadni. Vagy férjeket. Na ezért mondjuk azt, mi férfiak, hogy a leghatalmasabb találmány manapság az okostelefon. Nem, ez az utolsó? Ja, van még, jó van. Igen, akasztó. Na, szóval. Tehát, férfiak. Mielőtt még igazán belemennénk a témára, csak szeretnék még valamit elmondani, hogyha eszembe jut. Pedig miközben néztem a képeket, az eszembe volt. Ja igen, sokszor használunk olyan szavakat, kifejezéseket, amiket mások félreértenek. Vagy nincs ilyen, akár férj és feleség között, hogy mondunk egy mondatot, és teljesen másképp értelmezi a másik. Persze ez lehet, hogy két év múlva derül ki, vagy három év múlva, de lehet, hogy öt perc múlva. De hogy vannak szavak, amik mondjuk régen jelentettek valamit, ma meg teljesen más jelentenek, és nem érdemes használni. Tehát ez ilyen, amikor nem is tudom, talán 40-50 évvel ezelőtt azzal semmi gond nem volt, mikor azt mondták valakinek, hogy meleg vagy, fiam. Tehát mikor nézi a hőmérsékletedet. Ma már nem szeretik a fiúk, azt mondják, hogy meleg vagy, fiam. Nem? Tehát ez egy ilyen szó. Sok ilyen amerikai misszionárist ismerek, és néhányuk jó pár évet élt itt Magyarországon is. Az egyik az rendszeresen beégette magát, vagy nem égette be magát, ez egy nézőpont kérdése, de a büfébe mindig, mikor elment, akkor voltak ilyen elszólásai, hogy azt a pöttyös kukit kérem szépen. Sütit. Kuki, ez a süti. Vagy bement a boltba, és akkor kért kakás csigát. kakaós csigát szeretett volna. Tehát elég cikis dolgok. Tehát azt akarom mondani, hogy vannak szavak, amiket mi tudunk, hogy miért mondunk, meg is van a gondolatunk mögötte, de valaki más, aki ezt hallja, az félreérti. És a kereszténységen belül van egy ilyen mondat, amit előszeretettel használunk keresztények, de én azt mondom, hogy igazából nem tudjuk, hogy mit jelent. Vagyis a legtöbben, akik használják, nem tudják, hogy mit jelent. Ez a kifejezés pedig az, hogy egyre inkább hasonlítanod kell Jézusra. Tehát légy egyre hasonlatosabb Jézushoz, vagy hasonlíts egyre inkább Jézusra. Legyen az az életcélt, hogy egyre inkább hasonlíts Jézusra. És ez egy jól hangzó keresztény mondat. Tehát ez keresztények között ez elhangzik, akkor nagyokat hümmögnek. Igen, fú, ez nagyon mély gondolat, nagyon jó gondolat. De igazából a probléma, én azt gondolom az, így a kereszténységünkön belül, hogy se belül, se a kereszténységben, se a kereszténységen kívül sokan igazából nem is tudják, hogy milyen is az a Jézus. Hogy kicsoda az a Jézus. Tehát nem tudják, egyszerűen csak fogalmuk sincs, és nyilván nem véletlenül nem tudják, de hogy ez egy jó kérdés, hogy kicsoda Jézus, és milyen Jézus, és amikor azt mondjuk, hogy egyre inkább hasonlítanod kell Jézusra, akkor egy jó kérdés az, hogy végülis akkor mit értesz alatta? Tehát mit értesz alatta, hogy hasonlítani Jézusra? És a válasz az talán, talán az, hogy majd meglátjuk a végén. Szeretnék egy képet felfesteni, hogy kicsoda Jézus, azért van a jegyzetetekben az, hogy Jézus, pont, oda szavakat fogunk majd beírni, hogy aztán, amikor elviszitek, akkor erre emlékezzetek, hazavigyetek pár gondolatot magatokkal, de hogy azt látom, hogy a kereszténységben Jézus el van nőiesítve. Tehát egy elnőiesített Jézust ismer a kereszténység, és ezért a világ is. Tehát ha most fölvázolnánk Jézusnak a jellemzőit, meg az emberek szerint, meg, vagy sőt, hagyjuk Jézus jellemzőt, ha egy férfinak a jellemzőt, meg egy nőnek a jellemzőit felírnánk egy listára. Az emberek hamarabb párosítanák a női jellemzőket Jézussal, mint a férfi jellemzőket. És ez szerintem tök gáz. Szerintem tök gáz, mert nem fedi a valóságot. Az egyik ilyen mondat, amit idéznek Jézustól, hogy hát ha megütik az egyik orcádat, akkor tartsd oda neki a másik orcádat. Tudod, erre belvárosi gyerekként Budapesten, vagy déli gyerekként, tudod, mit mondunk erre? Hogy Jézus ez egy gázpali. A totál gáz az ember. Ha valaki megíti az egyik orcámat, akkor én minél hamarabb segítek neki, hogy találkozzon Jézussal. Nem, hogy még oda tartom a másik orcámat. Tehát, hogy ez nem, hogy ez nem, tehát nem egy férfias dolog. Nem egy férfias dolog. De igazából tudni kell, hogy miért mondta ezt Jézus. Mert Jézus nem arra gondolt, hogyha megütik az egyik arcodat, akkor hagyjad, hogy gyere, üss meg itt is, meg üss meg itt is, meg üss meg itt is. Tehát hagyjad szétverni magad. Nem. Ez egy olyan esetről szólt, amikor Jézus ezt mondta. Tehát akkor ütötték arcul az embert, tehát most nem egy utcai verekedésről van szó, vagy egy kocsmai verekedésről, vagy bármilyen verekedésről, hanem arról van itt szó, amikor valakit kitagadtak az egyházból, a vallási közösségükből, akkor ez az utolsó ki elutasítás, ez járt egy pofonnal, a rabbitól. Kapott egy pofont, és aztán mehetsz, nem akarunk többet itt látni közöttünk. Így nézett ki abban az időben. És Jézus, amiért ezt mondta, az azt mondta, hogy amikor ezt megkapod, akkor ne hőbörögjél, meg ne védd magad, hogy de én akkor is itt akarok maradni, hanem igazából kérj egy másikat, azt húzd el a csíkot, mert így lesz neked a legjobb. Csak kerülj ki egy vallási rendszerből. Kerülj ki a vallásosak közül, mert a vallásos emberek el fognak tiporni, és el fognak nyomni. Mert egyébként Jézusnak a legnagyobb ellenségei az ő korában, azok a vallásos emberek voltak. A korának vallásos emberei. Ők voltak azok, akik fogták és keresztre feszítették Jézust. És a bűnösök, a prostituáltak, a vámszedők, a rablók, a tolvajok, és a mindenféle gonddal, bajjal küzdő emberek, akiket elutasítottak abba a társadalomba, és alja népnek hívták, na ők voltak azok, akikkel minden nap Jézus együtt lógott. És ez a vallásos, tiszta embereknek meg nem tetszett. És ezért mondta Jézus, hogy ha ezek közül az emberek közül téged arcul vágnak, és azt mondják, na menj innen, akkor örülj. Mert ezzel jó lesz neked. Jó lesz, mert megmenekülsz igazából a vallásosságból. Na, úgyhogy Jézus nem azt tanította, hogy legyél egy puhány alak, és ne védd meg magad, hogyha megtámadnak. Okay, de könnyen félreértik, és egy ilyen képet alkotnak róla, és ez nem jó. Nem jó. Úgyhogy mai alkalommal egy nem, tehát tradicionálisan nem egy husvéti verseket választottam ki a Bibliából, amiből prédikálni fog, de ott van benne a húsvét üzenete. Nagyon is. Úgyhogy a Jelenések 19-ben, ez a Bibliának az utolsó könyve, ki lesz írva, úgyhogy tudjátok majd nyomon követni. Elvileg a fiúk elmennek pihenni onnan, leteszik az okostelefonjukat, majd megérkezik. Na, tehát Jelenések 19, és ez a rész, amit olvasni fogunk, ez igazából arról beszél, hogy Jézus ma milyen. Tehát nem az a Jézus, akit mi képeken látunk esetleg, vagy festményeken, vagy ott van a nagymamád falán valahol, vagy egy ilyen kis ikonba, vagy a múzeumba, vagy az interneten beütött, hogy Jézus, azt milyen képek jönnek ki, hanem megnézzük, hogy mit fest le nekünk a Biblia őróla. És ez a kép, amit most lefest nekünk itt ebben a részben, az a mai Jézus, hogy ma milyen. Hogy ma milyen ez a Jézus. És igazából a férfiakra akarom ezt kihegyezni, hiszen ebben az Ádám és Éva üzenet sorozatban vagyunk, de mindenkire ugyanúgy érvényes ez. És azt mondom, hogy ez a Jézus, ez méltó arra, hogy kövessük őt. Tehát ez a Jézus, aki él, és valóságos a mai nap, ő méltó arra, hogy kövessük. Akár férfi vagyok, akár nő vagyok, kövessem őt. Egy méltó személyre. Úgyhogy négy jellemzőt fogunk megnézni. Az első az, hogy Jézus igazi. Jézus egy valódi, eredeti ember. Egy igazi. Tehát más szóval nem mást mutat, hanem az, aki ő valójában. Tehát nem mutat egy más képet, nem próbál beilleszkedni a társadalom sablonjába, nem próbál megfelelni a nyomásnak körülötte, hanem vállalja azt, aki. Vállalja azt, aki. Egy igazi ember. Egy igazi eredeti ember. Úgyhogy Jelenések 19:11 azt mondja, ismét láttam, megnyílt a menny. Most egy kicsit megállunk. Én úgy szoktam olvasni a Bibliát, hogy nem olvassuk végig, hanem ha látok valami jót benne, akkor megállok, kicsit beszélek róla, aztán folytatjuk. Tehát azt mondja, János apostol írta ezt a Jelenések könyvét, és látta megnyílni a mennyet. És egy érdekes gondolat lehet ez most számunkra, hogy ez a megnyílt menny, ez egy jó hír mindannyiunknak. Tehát az, hogy a menny az nyitva áll, ez egy hihetetlen jó hír. Neked is, nekem is, nem tudom, voltál már úgy, hogy valamire nagyon rákészültél, mentél, és be volt zárva. Na, mi 4 évvel ezelőtt, voltunk Virággal egy 3 napot Nápolyban, és ez egy ilyen második nászút volt, mert az elsőn elütöttek minket autóval, úgyhogy a fél nászutat kórházba meg összevarva feküdtünk, úgyhogy nem volt ilyen igazi jó, és nem tudtunk hazajönni, mert nem volt repülőjárat, csak 7 nappal később, úgyhogy csináltunk egy ilyen második nászutat, és ott voltunk Nápolyban, ott van Nápoly mellett a Vezúv, az egyetlen működő vulkán Európában, hát persze, hogy megnézzük. És hát mi történt? Hát, oda megyünk. Egy az, hogy nem tudom, 10-15 fok volt lent Nápolyban, de hát nyilván az már magasabban van. És egy az, hogy félúton már megállt a busz, mert hogy tiszta jég az út. Úgyhogy mentünk a tükör jégen fölfelé gyalog. Mindenki leszállt a buszról, és akkor gyalogoltunk föl, vagy másfél órát hegynek föl. És aztán mire odaértünk, akkor volt egy kerítés, és azon lehetett fölmenni a kráter szélére, hogy belenézhess a kráterből, bugyog, meg mit tudom én, ott jön a füst, meg nagyon izgalmas, de oda már azt mondták, hogy nem. Úgyhogy ez egy akkora csalódás volt, végre valahára eljutunk egy ilyen helyre, láthatunk egy vulkánt, mikor lát az ember vulkánt, élő vulkánt, ott vagyunk, aztán azt mondják, hogy hello, szia, nem jöttek be. Na, úgyhogy, ami ezzel kapcsolatosan a szívemben van, az az, hogy nehogy ilyen csalódás érjen bárkit is, amikor véget ér az élete, és oda megy a mennyhez, és be van csukva az ajtó valamiért. És az örömüzenet az ez mindannyiunk számára, hogy a menny az nyitva van. A menny az nyitva van, de lesz majd, amikor be lesz csukva. De ma még nyitva van a menny mindannyiunk számára. És egy dolog miatt záródhat be a menny ajtaja valaki számára, amikor elutasítja Jézust. Amikor Jézus ott kopogtat valaki szívének az ajtaján, és ez az ember az elutasítja Jézust, nem engedi be az életébe. Akkor a mennynek az ajtaja zárva lesz. De ma nyitva van mindenki számára, tehát bárki. Mindegy, honnan jöttél, mindegy, hogy milyen a háttered, vagy mit csináltál, vagy mit nem csináltál, nyitva van mindenki számára. És ebben az a jó, hogy Isten nagyon is elmondja nekünk azt, hogy nem azért mehetünk be a mennybe, mert olyan fantasztikusan jól csináljuk a dolgokat, mert olyan ügyesek vagyunk, mert olyan nagyszerűek vagyunk, hanem Jézus személye miatt. Jézus miatt lehet bemenni a mennybe. Tehát egyedül Jézus miatt. De mindjárt ezt megnézzük részletesebben. Tehát folytatódik a vers, tehát ismét láttam, megnyílt a menny, és egy fehér ló jelent meg. Lovasának neve hűséges és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. Tehát ez a lovas, ez Jézus. És egy fehér lovon jön, és az ő neve hűséges és igaz, mert igazságosan ítél és harcol. És tehát két szóval jellemzi ebben a képben, hogy hűséges és igaz. Tehát valódi, igazi, eredeti. Most itt van egy kérdés az urakhoz. Tehát ha jellemezni kéne titeket, férfiak, akkor benne lenne a jellemzésben ez a két szó. Hogy hűséges. És az, hogy igaz, egy igaz, igazi fickó. Aki nem simul, és nem az érdekei alapján alkalmazkodik, hanem vállalja azt, aki ő. Mert ez két fontos tulajdonság egy férfinak. Két nagyon fontos tulajdonság egy férfinak. És Jézus ilyen volt. Jézus ilyen volt. Hűséges és igaz. És Jézus hol volt hűséges? Hát hűséges volt az apjához, Istenhez, mert mindig azt tett, amit ő mondott. Ment a tervvel, amit együtt kiterveltek, és mindig azt tett, amit az apja mondott. És hűséges volt hozzánk is. Minden emberhez. Hűséges. De ezt is majd mindjárt megnézzük részletében. Úgyhogy Jézust hidegen hagyta másoknak a véleménye. Nem érdekelt, hogy mások mit gondolnak. Mondtam már az előbb, az akkori vallási vezetőket totálisan kiborította. Tehát egyszerűen nem fért bele nekik Jézus a képbe. Tehát ugyanúgy rabbi volt Jézus, ugyanúgy a zsinagógába taníthatott, mint az összes többi, de mégis kilógott a sorból, mert más volt. Mert vállalta önmagát. Úgyhogy őt nem érdekelte az, hogy mit gondolnak mások. Ő tette és élte azt, ami a meggyőződése szerint helyes volt. És az egyik kedvenc sztorim egyébként, ez János evangéliumában van, 9. részben, vagy fejezetben, És ott egy születésénél fogva vak embert gyógyít meg. És hihetetlen a történet, mert nem más csinált, tehát ott volt ez a születésétől fogva vak, és azt csinálta Jézus, hogy köpött egyet a földre. És azt mondja, hogy sarat csinált. Na most kérdezem én ezt, uraim, mennyi nyál kell ahhoz, hogy sarat tudjunk csinálni? tehát nem ilyen, hogy... Hanem azon dolgozni kell több körben. És gyűjteni, és üríteni, és megint, és üríteni. És Jézus ezt csinálta. Nem érdekelt ez, hogy ki mit gondol körülötte. Nem ezt csinálta. És azt mondja, sarat csinált. Persze a vak fickó, aznak fogalma sem volt, mi történik, csak gondolom hallotta a hangokat, de nem gondolta, hogy ez ennek köze lesz ő hozzá. Mert amikor sarat csinált, összekeverte, és rákente a szemére. Tehát ezt a nyálsárt rákente a szemére. Nem tudom, hogy körülötte mit szóltak az emberek, vagy ezek a vallási vezetők, akik eddig ahhoz szoktak hozzá, hogy hát imádkozunk azért a szerencsétlen vakéreztem, hogy Isten meggyógyítja. Nem, Jézus más módszert választott. És nem érdekelt, hogy körülötte mit gondolnak. Még ha azt gondoltak róla, hogy hát ez Jézus ez egy gusztustalan fickó. Tehát. És azt mondta, miután rákente ezt a sarat, ezt a nyálsarat a szemére, hogy na jó van, most menj, itt van egy köpésre egy tó, Siloám tava, fürödj meg benne. És lehet, hogy neki még fogalma se volt arra, hogy ilyen nyálsár van a szemén, de ment, ezt csinálta, amit Jézus mondott. Megfürdött, és meggyógyult. És látott. Hihetetlen. Tehát Jézus, erre mondom azt, hogy Jézus egy eredeti fickó volt. Nem érdekelte mások véleménye, egy igazi fickó volt, egy valódi ember. Aki vállalta a gondolatait, vállalta azt, aki ő, és a meggyőződéseit. És úgy volt vele, hogy tudom, hogy mit szoktatok csinálni, vagy lehet, hogy tudom, hogy itt a körülöttünk lévő emberek közül megvan a vélemény, hogy mit kellene csinálnunk, imádkozzunk, tegyük rá kezét, meg mit tudom én, hókusz-pókusz, csiribiri. De én most itt valami mást fogok csinálni. Másképp fogom csinálni. És másképp csinált. És megtörtént a csoda. Úgyhogy Jézus igazi, Jézus hűséges, és azt mondom az uraknak, ugye mondtam, hogy rájuk hegyezem ki a dolgot, hogy erre kell hajtsunk mi is. Ilyen férfiaknak kell legyünk mi is. Akik eredetiek, hűségesek, és mert sajnos ma az jellemző a férfiakra, ha forró kezd lenni a talaj, akkor meghátrálnak. Ha egy kicsit már kényelmetlen lesz, kicsit nagyobb a kihívás, akkor kilépnek. Kilépnek abból a helyzetből. És ez legyen bármi, akár legyen egy család, legyen egy kapcsolat, legyen bármi. Akár egy terápia. De bármilyen helyzet. De nem, azt mondom, legyünk férfiak. Férfiak, legyünk férfiak. Csináljuk végig a dolgokat. És legyünk hűségesek. És legyünk benne. Legyünk benne. Tehát velejéig. Ja, úgyhogy Jézus egy ilyen fickó volt. Nem véletlenül mondja azt, hogy hű és igaz. Hűséges és igaz. Hűséges és igaz. És hogyha belegondolunk Jézusnak a történetébe, Jézus életébe, ha végigolvassuk, akkor minden, ami történt Jézussal és Jézussal kapcsolatosan, az mindig az. Mindig az. Tehát ha ott vannak az ószövetségi proféciák, nem fog belemenni, de Jézus életében 300 profécia teljesült be, olyan proféciák, amit 5-6-700 évvel Jézus előtt profétáltak meg. És olyan proféciák, amit Jézus nem tudott rafkósan betölteni saját maga. Mert aki nem ismeri ezeket a proféciákat, az mondja, ó, persze, azért, mert tudta, hogy mik ezek, és akkor direkt úgy csinálta a dolgokat. Nem. Tehát ezek kifejezetten olyanok, amiket nem lehet. Valaki magával kapcsolatosan nem tudja betölteni. Tehát a proféciák igazak. És emberek meg nem hiszik el, vagy gondjuk van azzal. De aztán hazamegy, vagy nézi a National Geographicot, vagy szörföl a neten, és Nostradamusba meg hisz. Nostradamus azt mondta, lehet olvasni, hogy 200 év múlva háború lesz. Hát ő megjósolta az első világháborút. Mert azt mondta, 200 év múlva háború lesz. Kérdezem én, melyik évben nem volt háború a Földön? Folyamatosan, valahol mindig háború van. Tehát, amikor valaki azt mondja, ha én azt mondom ma, hogy 200 év múlva háború lesz, akkor mérget vehetsz rá, hogy lesz háború 200 év múlva. Amíg ember van a Földön, sajnos van háború. Tehát nem volt olyan nap, nem tudom, az elmúlt nem tudom hány száz évben, hogy ne lett volna valahol a Földön háború. De mégis emberek viszont azt nem hiszik el, hogy ott van Jézus személye, ott vannak a proféciák, és Jézus személye betöltött több száz proféciát. Vagy ott van a szűztől való születés. Tudom, hogy ez karácsonyi sztori, de akkor is ez egy ilyen nagyon furcsa csoda, hogy férfi érintése nélkül teherbe esett Mária, és fogant meg Jézussal. Ezt nem hiszik el. De hazamegy, vagy minden nap megnézi a rádiós televízió újságba, vagy mit tudom én, melyik újságba, Nőklapjába, Kiskegyedbe, vagy az interneten horoszkópot, abba hisz. De a szűztővaló születést azt nem hiszi el, pedig ez történelmileg bizonyított és tény. Oké? Tehát bármi, ami Jézussal kapcsolatos, az igaz. Az igaz. Tehát az, hogy ő meghalt a kereszten, ez igaz. Az, hogy ő feltámadt, az is igaz. És ezért ünneplünk ma. Ezért a húsvét egy különleges ünnepe a kereszténységnek, mert Jézus feltámadását ünnepeljük. Ami egyébként a történelemben az egyik legbizonyítottabb történelmi tény ma. Jézusnak a feltámadása. Na, úgyhogy mi is erre vagyunk elhívva Jézus követőkként. Hogy igazak és hűségesek legyünk. Második jellemzője Jézusnak. Jézus szenvedélyes. Lehet, hogy most furcsát mondok ezzel a mondattal. Minden férfi szenvedélyes. Minden férfi szenvedélyes. Lehet, hogy a hölgyek azt mondják, hát ez nem igaz. Lehet, hogy néhány férfi azt mondja, én nem vagyok szenvedélyes. Ha férfiként azt mondod, hogy nem vagy szenvedélyes, akkor hazudsz. Bocsánat. De hazudsz. Mert minden férfi szenvedélyes. Tehát például most jó, magamra gondolva, tehát szeretek versenyezni. Tehát nem tudom, hogyha elkezd játszani a férfi, ez akár kártya, akár társasjáték, akár foci, akár valamilyen sport, de nem úgy akarja elhagyni a pályát, hogy tisztelt a kivételnek. Most egy jót játszottunk. Kicsit kocafociztunk. Nem. Győzni akarok. Tehát én a győztes csapatba akarok tartozni. Tehát aki a meccs végén legyen a pályáról, én győzni akarok. Tűzön vizen át. Ezért volt az, hogy egy időben, még mikor Pesten laktunk, mit tudom én, 10-pár éve, akkor esténként jártunk el focizni, és mindig csatlakozott hozzánk 2-3 lány. Tudod, hogy kéretőztek be, hogy mi is szeretnénk focizni veletek, mit tudom én. És előre felvilágosítottuk, hogy ez nem ilyen kis baráti foci lesz, itt rúgni fogunk keményen, itt férfiak vannak, és tudod, nem fogunk tudni úgy odafigyelni. Tehát itt most focizni fogunk, kész. És mindig volt sírás. Mindig volt sírás, mert amikor jön a labda, és nem nézed azt, hogy most ez egy lány vagy egy fiú, aki fut rá a labdára, te is futsz. És főleg, amikor velem ütköznek, akkor meg lepattanak a pályáról. De hát ez van. Ez van. Úgyhogy én szenvedélyes vagyok, hogyha játszom. De csak emlékezzünk vissza általános iskolára, amikor az volt a feladat, hogy kidobósozzunk végre. Kidobós volt a játék. Kit lehetett a legjobban jól fejbe? A lányokat! Mert ők nem voltak olyan rafináltak és olyan... Tehát Mindig az volt, hogy valamelyiket le kellett hozni a pályáról, mert kicsit megszédült. Tehát, mert ők voltak a könnyű célpontok. Tehát, amikor ilyesmiről van szó, akkor a fiúk szenvedélyesek. Tehát ezért mondom azt, hogy olyan nincs, hogy a fiúk nem tudnak szenvedélyesek lenni. Dehogy nem, nagyon is. De most itt a 12. versben, csak nézzük meg, hogy mit mond Jézusra ez a rész. Tekintete, mint a tűz lángja. Oké? Ez a tekintet, mi most itt focizni fogunk. Oké? Ez a tekintete a tűznek lángja. Tehát nem kék színű, hideg tekintet, hanem egy forró tekintet. Egy lángban égő tekintet van Jézus arcán. És egy olyan képet mutat itt Jézus, hogy Jézus nem arra vár itt, hogy ilyen andalító mosolya, hogy most itt mindenki jöjjön, azt jó, megölelgetek mindenki, gyertek keblemre, aranyos drága szíveim, ölelgetni fogok itt mindenkit. Nem, ez a tekintet, ez nem az, amit itt leír, hanem azt mondja, itt ez a tekintet, ez tűzben lobog. És azt mondja, fején pedig sok koronát visel. Erre a lovásra olyan név van ráírva, amelyet rajta kívül senki sem ismer. Tehát amiről egy kicsit akarok ezen a ponton beszélni, hogy tehát van valami, ami hiányzik a férfiakból ma. És ez a szenvedély Istenért. Az Istenért való szenvedély. Ez hiányzik ma a férfiakból. Még akár a kereszténységen belül is. Hiányzik. Abszolút hiányzik. Mert másért szenvedélyesek. Kimegyünk egy pikmecsre, kimegyünk egy focimecsre, mit látsz? Üvölt, fröcsög a nyála, hadonászik, anyázik, meg akarja verni a bírót, ő akarja rúgni. Tehát látod a szenvedélyt. 100, 200, 500, 1000 emberen látod a szenvedélyt. Tehát szenvedélyesek. Abszolút szenvedélyesek a férfiak. Tehát csinálják. Aztán, amikor gyülekezetről van szó, akkor már hiába jó a zene, akkor is már ez is ciki ez a mozdulat. A zenére. Tehát már ez is ciki. Meccsen meg. Ott lehet tolni. Gyülekezetben meg, tudod. Amikor a legfontosabb szemét az életében dicsérheti, meg kikapcsolhatja az egész külvilágot maga körül, és gondolkodhat értelmes dolgokon, ott meg feszélyezi magát. Nem tudja elengedni magát. Tehát ezt hiányolom. Egyébként van szenvedély a férfiaknak. Nem csak a meccsen, az életben is. S-P-H. Lesz majd egy ilyen üzenetsorozat is. Szex, pénz, hatalom. Hát ő tudja. Ez a három terület, amire a férfiak beizgulnak. Szex, pénz, hatalom. Ha az ezzel kapcsolatos bűnöket kivennénk a férfiak életéből, szentek lennének. A maikor legnagyobb szentjei lennének a férfiak, hogyha ezeket egy ilyen gomnyomással meg lehetne szüntetni, tehát totálisan. De erre a három területre egyszerűen férfi izgalomba jön. És ezért vagyunk szenvedélyesek férfiak. És Jézus is szenvedélyes volt, de nem ezért a háromért, hanem az ő apjáért, és értünk. Te érted, és én értem. Szenvedélyes volt. És ez a nagy dolog. Ez a nagy dolog. Most szeretnék nektek egy a Bibliában egy fickóról beszélni, egy picit, csak bemutatni, aki már végigjárta ezt az SPH-t, elég keményen, talán a teljességét is megtapasztalta, hogy milyen utána menni a szexnek teljesen, a pénznek utána menni, és a hatalomnak. Úgy hívják ezt az embert, hogy Salamon. És írt egy könyvet, amit én ajánlok minden férfinak ma, hogy olvassátok el. Körülbelül 20 perc alatt el lehet olvasni. Az a címe, hogy Prédikátor könyve. Benne van a Bibliában, valahol középen, az Ószövetségben. És nagyon ajánlom. Csak röviden, hogy mi van benne. Tehát például szex terén. Salamonnak 700 felesége volt. Bocs. 700 felesége. És 300, emellé még 300 ágyasa. Ezért ez elég durva. Ez elég durva. Nem beszélve, ha 700 feleség, akkor 700 anyós is. Tehát nem egyszerű. Nem egyszerű. Tehát... Aztán ott vannak a pénzügyek. Azt mondja, hogy az éves bevétele az 366 tonna arany. 366 tonna arany volt az éves bevétele. Nem kevés. Aztán hatalom. Tehát a hatalom meg akkor volt, hogy a világ minden tájáról, tehát Afrikából, Ázsiából, Európából, tehát mindenhonnan jöttek az uralkodók és a királyok, hogy találkozhassanak vele. Hogy megnézzék, hogy ő mit csinál. Vagy hogy csinálja, vagy mitől olyan sikeres. Tehát jöttek lesni, hogy ki ez a Salamon, aki ennyit véghez tudott vinni. Úgyhogy ha valaki kihasználta ennek az SPH-nak a teljességét, és talán azt mondom, az emberek közül ő jutott el legtovább ezen az úton, akkor ez a Salamon. Ez a Salamon. Izraelnek az egyik királya volt. És csak hadd olvasom el nektek az első mondatát a könyvéből, amit írt. Azt mondja, milyen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor. Magát hívja prédikátornak. Milyen nagy hiába valóság, még egyszer ugyanaz a mondat, és harmadik mondat, bizony, minden hiába valóság. Tehát milyen nagy hiába valóság, milyen nagy hiába valóság, bizony, minden hiába valóság. És a könyv arról szól, hogy egyszerűen bevallja, hogy rossz dolgokért volt szenvedélyes egész életében. Tehát ő tényleg hajtott ezeket a dolgokat, és rájött arra, hogy rossz dolgok iránt voltam szenvedélyes. Tehát a szenvedély egyébként azt jelenti, hogy amiért hajlandó vagy szenvedni. Az a szenvedély. Tehát ez a magyar, ez jól kifejezi ezt. Tehát, hogy amiért képes vagy fájdalmat eltűrni, amiért képes vagy nehézségeket, kényelmetlenségeket elviselni, na azért szenvedélyes vagy, mert hajlandó vagy érte szenvedni. És azt mondja, hogy én rossz dolgokért hoztam áldozatot, én a rossz dolgokra hajtottam, rossz dolgokért voltam szenvedélyes. És a könyvnek a vége, mondom, ha ma ezt elolvasod, ezt a könyvet, kb. 20 perc alatt átmész rajta, akkor a könyvnek a vége, a konklúziója, a következtetése az az, hogyha Isten iránt lettem volna szenvedélyes, annyira, mint az SPH után, szex, pénz, hatalom, akkor az életem az sokkal jobb lett volna. Sokkal jobb lett volna. De hát ember, hát volt 1000 ágytársad, volt egy rakat lóvéd, neked volt a legnagyobb hatalmad, miről beszélsz, milyen jobb életről. Igen, akkor tudom, tehát én fölteltem ezt a kérdést neki, mert nekem fogalmam sincs, hogy ő mit élt meg. De ő már tudja. És ma rengeteg férfi ezután hajt, erre hajt, és az élet meg túl rövid, és amikor vége az életnek, rájönnek, hogy rossz dolgokra hajtottak, de már nem lehet rajta változtatni. És milyen jó, hogy nekünk meg van egy Bibliánk, ahol ott van egy csomó olyan ember, aki jól elszúrta, és tanulhatunk belőle. Úgyhogy az ő megvallás az volt. Az életem sokkal jobb lett volna, hogyha más iránt lettem volna szenvedélyes. Úgyhogy Jézus szenvedélyes. Jézus szenvedélyes. Harmadik. Jézus áldozathozó, és áldozatkész. Nem csak kész az áldozatra, hanem meg is hozta az áldozatot, ami szükséges volt. Most, milyenek a Jézus festmények általában? Tehát nem tudom, hogy van-e neked otthon, vagy nagymamádnál, vagy szülői háznál, vagy nem tudom, de elég érdekesen szokták ábrázolni. Tehát ez a kétfelé választott zselézett haj, ilyen nőies arc, vagy nőies kéz, nőies testtartás, lila kis kendő, vagy mi van rajta, hoztam képet. Aranyos, nem? Úgy. Szeretne hozzászólni ő is. Tehát Tehát így ábrázolják szerencsétlen Jézust. Valószínűleg nem is akarná, hogy ábrázoljuk, de hát mindegy. De tényleg én megnéztem, tehát vannak olyan képek Jézus, hogy a duci Jézus, és egy duci Jézus van a kereszten, meg mit tudom én, akkor Jézus a gyerekekkel, akkor Jézus mossa az üzletember lábát, tehát mindenféle hülye Jézus kép van. És emberek ebből ítélik meg az Jézusnak a jellemét, hogy milyen, sajnos. Egy képről. Viszont az a kép, amit mindjárt most olvasunk, mehetünk tovább, sokáig ne rögzüljenek ezek a képek. Tehát az a Jézus, amiről mi most itt olvasunk, és ami az igazi Jézus, az egy teljesen más kép. Teljesen más képet fog mutatni. Mert azt mondja, vérbe mártott köpenyt visel az a Jézus. És így nevezik Isten igéje. A kérdés, kinek a vére van a ruháján? Az ő saját vére. Tehát Jézusnak a vére van az ő ruháján. Tehát azért, tehát az ő vére, a saját vérében mártott köpenyt visel. Tehát ez az övé. Na most, ami ezután jön, ez elképesztő volt számomra ezzel szembesülni, meg rájönni erre, hogy mi is történik itt. Mert ő véres ruhában ül a lovon, oké, tehát jön, ugye, mert egy lovasról van szó, véres köpenyt visel, és így nevezik, hogy Isten igéje, és vannak, akik követik őt. A következő versben, figyelj, ki követik őt? Mennyei seregek követik fehér lovakon, tiszta fehér, gyolcsvászon ruhákba öltözve. Tehát érdekes kép. Tehát feltetnénk a kérdést, hogy várjál. Tehát Jézus ruhája véres, aki követik őt, az ő ruhájuk meg matt tiszta. Hogy ez most miért van ez így? Vagy most mi van? Tehát milyen vagány ez a sereg? Csak a hadvezírnek véres a ruhája, a többiek meg, mint hogyha most jöttek volna ki a patyolatból, vagy a patikába dolgoznának, vagy valami. Tehát, hogy miért? Miért van ez? És elmondom neked miért. Azért Jézus vére, Jézus ruhája csak véres, mert ő az, akinek a vérét ki kellett ontani az emberiség bűnéért. A kereszten, 2000 évvel ezelőtt. Tehát Jézus lett megölve, Jézus lett feláldozva, Jézus lett kivégezve 2000 évvel ezelőtt. És ő volt az áldozat. Ő volt az áldozat. Ő hozott áldozatot. Ő volt az, aki azt mondta, hogy én áldozatot hozok, őértük, akik jönnek utánam. Oké, és ilyen férfiak kellenek egyébként ma. Akik hajlandók áldozatot hozni. Akik hajlandók megtenni az extrát azokért, akik hozzájuk tartoznak. Ez legyen család, legyen egy közösség, legyenek barátok, legyen egy házastárs, de ilyen férfiakra van szükség, hogy áldozathozó. Hogy inkább az ő vére folyjon, mint azok, akik jönnek utánam. Hogy én akarom nekik az utat készíteni. Oké, és ezért mondtam azt, hogy ő miatta van nyitva a menny. Nem miattam, nem miattad, nem az emberek miatt. Tehát ő tett minket tisztává. Mert az ő ruhája véres, ezért a miénk tiszta lehet. Mert ő hozott áldozatot, és ezért nem nekünk kellett áldozatot hozni. Ja, úgyhogy csak tisztázzuk le ezt. Tehát nem azért kerül valaki a mennybe, mert elég jó hozzá. Nem tudom, hogy ki mit gondolt eddig, de nem azért kerül az ember a mennybe, mert elég jó. Abszolút nem. Lehet megsért ez a dolog, de ez van. Tehát nem. De ha azt gondolod, hogy azért, mert jó vagy, megkérdezem, miért vagy jó? Hát azért vagyok jó, mert a múltkor egy ezrest beleraktam az adakozásba a kosárba. Nagyszerű. Nagyszerű. Csak én azt mondom, hogy én múlt héten láttam valakit, aki egy 20 000-est beletett. Na, akkor ehhez képest mennyire vagy jó? Ha már miért is kérünk. Most mondhatnék valami jó tettet. És mondhatnék rá, hogy én meg láttam valakit, aki sokkal nagyobb jó dolgokat tett. Most, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a leggyakrabban úgy határozzuk meg a mi jóságunkat, hogy összehasonlítjuk valaki rosszabbnál magunkat. Oké? Tehát így szoktunk általában meghatározni azt, hogy mi végülis jó, én jó ember vagyok, és beugrik egy kép valakiről, aki nálam rosszabb. És akkor megnyugodok, hát én jó vagyok. Most hát legalább jobb, mint... És akkor ez van bennünk, de hát tudom, hogy nem vagyok egy aranyfickó, nem vagyok tökéletes, de azért jobb vagyok XY-nál. Ja, hát... Emlékszem, a általánosban, a középiskolában mindig a 60 méteres futást kellett mérni, gondolom nálatok is. Így van ez? 60 méter? Az volt mérve, nem? Na, tehát én mindig is ilyen telt karcsú voltam, tehát nem múlt hét óta híztam meg, tehát az iskolában is ilyen testalkatú voltam. Sporton ezért mindig sportoltam, de hát nyilván ezek azokat a súlyokat, amikkel én rendelkeztem, azt nehezebb szállítani, meg lassabban lehet szállítani. Úgyhogy a páromat mindig úgy választottam meg, egy 60 méteres időmérő futásnál, hogy biztos, hogy én győzzek. Úgyhogy általánosban volt a Holzer Balázs nevezető osztálytársam, aki kétszer akkora volt, mint én. A középsüliben is voltak nál egy vagy kettő. És akkor én mindig úgy csináltam, hogy velük legyek egy párba. És hát persze, nagy mellénnyel voltam, utána győztem. Persze nem gondoltam arra, hogy én vagyok a 36-ból a 34. vagy a 35. leglassabb. De elmondhattam, hogy hát én jobb vagyok. Jó vagyok a Balázsnál, vagy a mit tudom én kinél. És gyakran így mérjük a magunk jóságát, vagy az alkalmasságát. Hogy jobb vagyok XY-nál. De amikor jóságról van szó, akkor nem másokhoz kell mérjük magunkat, hanem Jézushoz. Isten Jézushoz hasonlít minket, és Jézushoz képest meg egyikünk sem jó. Egyikünk sem jó. Tehát ezen az alapon ember nem kerülhet be a mennybe. A jóság alapján. Hogy ki milyen jó. Tehát ez alapján nem lehet. Ez egyébként jó dolog, mert hogyha meg azt látod, hogy már túl sok gázos dolgot csináltál az életben, és már nincs annyi időd, hogy ezeket mind jóvá tedd, akkor megnyugodhatsz. Hogy nem. Ez alapján kerülünk egy örökké valóságra mennybe. Hanem teljesen más alapon. Itt igazából az, amit mondtam, hogy Jézus volt az áldozat. Jézus az, aki bevisz minket a mennybe. Amikor ő kopogtat a szívünk ajtaján, és mi kinyitjuk, azzal kinyitottuk az ajtót. Ja, úgyhogy Isten fogta a fiát, és engedte, hogy a fia azt mondja, hogy áldozatok fel engem. És ezért van az, hogy ez a lovon ülő, aki elől megy, annak véres a ruhája. És akik követik, ez a mennyei sereg, azok mi vagyunk, csak ez már egy jövőkép, miénk meg nem. Mert ő hozott áldozatot értünk. Nem mi hoztunk áldozatot, hogy jókká váljunk, nem mi ontottuk a saját vérünket, hogy jókká váljunk, hanem ő hozott áldozatot, mi értünk. Ja, úgyhogy ő feláldozza magát. És Isten engedte. Emlékszem, amikor ide költöztünk Szegedre, akkor a Fruzsinak, a középső lányomnak volt ilyen húgyhólyag problémája, tehát nem zárt rendesen, úgyhogy mindig fertőződött, és folyamatosan antibiotikus kezelés alatt állt, tehát meg kellett műteni, valamit csináltak rajta, hogy záródjon és ne fertőződjön felül. Na mindegy, megműtötték másfél évesen, és aztán vinni kellett ellenőrzésre, hogy működik-e a rendszer. És akkor katétert toltak föl a szegénykémnek, feltöltötték, röntgent csináltak rajta, és aztán, de az még nem volt annyira rossz, tehát így hallásra ítélve. És aztán, amikor vége volt az egésznek, akkor, tehát ott voltunk mi szülők, és azt mondta oda át elém az orvos, hogy hát jó van apok, akkor most maradjon itt. Maga most ide nem jön be. Azt vitték be másfél éves gyereket a kórterembe, és hát kihúzták neki el. De úgy még üvölteni a gyerekemet még nem hallottam. Nagyon kemény volt. Nagyon kemény volt. Másfél éves gyerek. Tehát most mit tudott csinálni? Legszívesebben, amit csináltam, bementem volna, berúgtam volna az ajtót. Mi az, hogy nem lehetek ott? Egy. Kettő, én most megmentem a gyerekemet, hogy ne bántsák szegénykét. De ugyanakkor tudtam, hogy ennek meg kell történni az ő érdekében. És ez jó neki. És ugyanígy volt, ugyanígy van velünk Isten is. Hogy látta, hogy szenved az ő fia, Jézus. Látta, hogy leköpik. Látta, hogy megverik. Látta az, hogy felismerhetetlenségig ostorozzák. Tehát ami föltépi a húst. Olyan ostorozás volt ez. Látta, végignézte Isten azt, hogy szögekkel átverik a kezét, a lábát. Végignézte azt, hogy 6 órán keresztül ott fuldoklott fönn a kereszten Jézus. Tehát látta ezt a fián, hogy ezt csinálják a fiával. És át tudom érezni, hogy ő hogyan érezhetett. Tudva azt, hogy ő nem is tehet semmiről. Mert amiért őt most bántják, azt ez a sok embernek a bűne miatt kell őt bántani. Mi miattunk kell őt bántani. És mégsem avatkozott bele. Mert tudta, hogy ha ez nem történik meg, ha Jézus most nem lesz megölve ott a kereszten, akkor nincs áldozat, és akkor mi, emberek, te meg én, nem lehetünk ő vele kapcsolatban. Úgyhogy azt mondta, hogy ezt végig fogjuk csinálni. Mert én akarom ezeket az embereket. Én akarlak téged, és mindet akarom. Úgyhogy ezt végig fogjuk csinálni. Úgyhogy Jézus egy áldozatkész személy, és egy áldozathoz. Ő maga volt az áldozat. Úgyhogy mindez azért, hogy az ő ruhája véres, a miénk meg tiszta. És nem kell nekünk áldozatot hozni, nem kell nekünk jónak lenni, hogy a mennybe kerüljünk. Ezt Jézus tette meg értünk. És a negyedik, Jézus király. Jézus király. Régen, de még abban az időben, amikor még mondjuk egy gyermekünk volt, vagy nem is volt gyermekünk, akkor többször előfordult az, hogy Virággal együtt boxot néztünk otthon a tévébe este. Akkor még boxolt a Kokó, akkor még boxolt az Erdei Többet, tehát lehetett nézni magyar vonatkozású meccseket. Most tegnap nem, más box meccset néztünk. Pacquiao ment tegnap este például, de én szeretem nézni, de még annak idején, mikor Virág még kevésbé fáradt el estére, most már 3 gyerek van, akkor néztük együtt, ő is szerette. Nem azért, mert szeretünk harcolni, vagy boxolni egymással, tehát nem erről van szó, de vannak ezek a ketrecharcok. Na ez az, amit már nem nézett velem Virág. Nem tudom, hogy láttatok a már ketrecharc küzdelmet. Most ez olyan küzdelem, amikor ott fekszenek a földön már a szeme kilóg, meg a nyelve kilóg, meg már minden kilóg, már folyik a vére, de még mindig ütik egymást a földön. Még mindig ütik. Tehát nagyon kemény. Nagyon kemény. És amikor megy a küzdelem, a bíró az nem is nagyon szól bele, de egy ponton már beleszól, már rakja a vállára a kezét, ha meg kell, mert annyira szenvedélyes lesz a verekedő, hogy le kell rángatni a másikról, széttépni. És te, aki nézed, meg úgy vagy vele, hogy tehát hagyjad már még, hagyjad, még bírja. Még nincs készen. És tudom, hogy milyen ez. Tehát egy küzdősportban az ember nem tovább megy, mint amit a kívülállók gondolnának. Tehát tovább bírja. Tehát aki tényleg küzdeni megy a ringbe. És aki győzni akar a ringbe. Tehát aki győzni megy, az tovább bírja, mint ahogy a bíró meg tudja ítélni, vagy a kívülálló, aki nézi a tévét. És tényleg így van ez. Tényleg így van ez. Tehát, tehát nem beszélgetni megy a ketrecharcos, nem ölelkezni, nem kávézgatni, verekedni megy, és harcolni. És a célja az, hogy győzzön. Hogy ő legyen a győztes az ő kezét emeljék föl, a partnere, az ellenfelet meg ott feküdjen a földön. Tehát ez a cél. Ez a cél. És Jézus ilyen. Lehet, hogy durva hasonlat, de Jézus ilyen. Hogy ő győzni jött a földre. Ő nem elégszik meg azzal, hogy majdnem elvertem az ellenfelet. Ha bíró nem szólt volna közbe, akkor győztem volna. Nem, ő győzni jött. És azt mondta, hogy az utolsó szusz is bennem van, én végig fogom csinálni. Magyarán, ha beledöglök is, győzni fogok. És szó szerint, úgymond, beledöglött. Belehalt. Belehalt. Mert Jézus meghalt a kereszten. Jézus meghalt a kereszten. És, de a gyönyörűség az egésznek az, hogy ez volt a legtöbb, amit az ördög, az ellensége tudott tenni. Hogy megölje őt. Hogy megölje őt. De igazából ez volt a cél. Ő ezért született ide a földre. Hogy meg legyen ölve. Hogy véres legyen az ő ruhája. Hogy a mi ruhánk tiszta legyen. Tehát Istennek ez volt a célja az egésszel. És aztán annak ellenére, hogy ő halt meg a kereszten, az ő keze lett felemelve győztesként. Mert ő győzött. Mert ő győzött igazán azzal, hogy meghalt. És ugyanez a helyzet ma is. Tehát olvasok csak tovább, még két vers. 15. vers. Azt mondja, az előhaladó lovas szájából éles kard jön ki, amellyel csapásokat mér a nemzetekre. Vaspálcával uralkodik fölöttük, és ő tapossa majd a szőlőt, a mindenható Isten szörnyű haragjának szőlőtaposó helyén. A lovas derekánál, a köpenyére ez a név volt írva, királyok királya és urak ura. Tehát ez egy győztesnek a leírása. Tehát ez a szőlő taposó prés, az a kép az, amikor egy szőlőt kitaposol, főleg az, ha az Otelló, akkor az még véresebbnek tűnik a ruha, mint előtte. Tehát Jézus győz. És Jézus győzni jött. És Jézus győzött is. Úgyhogy ez a kérdésem most így a végén, hogy a menny nyitva van. Hogy ismered-e Jézust? Tehát ismered-e Jézust? Van-e vele kapcsolatod? Vagy mondtad-e már neki azt, hogy akarok veled, Jézus, egy kapcsolatot? Gyere be az életembe. Én ki akarom nyitni ezt az ajtót neked. Mert lehet, hogy gondolkozol azon, vagy nem érted, hogy miért nem találtam békességet belül. Tehát harcok vannak, háborúságok vannak bennem, nem találtam békességet. Én azt mondom erre neked, hogy lehet, hogy azért, mert még Jézusra nem bíztad rá az életed. Valószínűleg ezért, mert még nem ismered Jézust. Erre lehet azt mondani, okay, de most akkor Jézus mitől több, mint bármelyik másik vallás vagy vallás vezetője? Mitől több Jézus? Hát figyelj, egy kulcsmomentum, hogy ő ma él. Hogy ő ma él. Sehol máshol nincs egy élő Isten. Semmilyen vallásban. Jézus él. Mert ő feltámadt. Ő feltámadt. Ez a húsvét. És emlékszem, hogy mikor Fruzsi kicsi volt, és mentem reggel ébreszteni, még óvodai időszak volt, ma már iskola van, tehát most már ma is az ébrezgetése a feladatom. Flóra az korábban kell föl, mint én, sőt, mikor én fölkelek reggel, mert viszem őket iskolába, akkor Flóra már fel van öltözve. Fruzsi az, aki olyan, mint én, nehezen bír felébredni, tehát úgy kell ki rázni az ágyból, de mikor kicsi volt, akkor tudod, bementem, megsimogattam a hátát, jó reggelt, szeretlek, reggel van, keljünk fel, és akkor ő felkel, mosolyog, ezek az idők már elmúltak. Tehát egy pillanat alatt eszébe jött, hogy iskolába kell menni, és hosszabb időbe telik az ébrezgetése is. De tudod, most is mondom neki, bár más a reakció rá, de hogy Fruzsika, kelj fel, reggel van, vége az éjszakának, gyerünk ki az ágyból, és tudod, birkozok vele. De elképzelhetem, hogy vajon milyen lehetett ez azon a vasárnap reggel, amikor Jézus feltámadt. Ugye pénteken megölték, levették a keresztről, és eltemették egy sírbe, de nem eltemették, hanem egy sziklasírbe tették, egy másfél tonnás követ tettek elé. 16 katona őrizte őt, a legjobbak, legjobbika, mert tudták, hogy ez kulcs. Hiszen előre bejelentette, hogy 3 nap múlva fel fog támadni, és a 3. napon fel fog támadni. Tehát a legjobb embereket állították oda. A legnagyobb megfélemlítése, hogyha ennek a sírnek valami baja lesz, és a fickó bentről eltűnik, nektek annyi. És elképzeltem, hogy milyen lehetett. A Bibliában nincs benne, hogy Isten, az ő apja, hogyan találkozhatott a fiával vasárnap reggel, de elképzeltem, hogy történt. Tehát ment, Jézus ott volt, meghalt, aludt a sírban, és ment az ő apja is. Jézus. Tehát először is várja. Gondolom, amikor elindult a mennyből, akkor mindenki tudta ebbe az univerzumban, hogy hová megy Isten. Tehát minden egyes angyal, minden egyes csillag, minden egyes bolygó, tehát minden, ami létezik, ő rá összpontosított. Megy a fiáért. Megy a fiáért. És végigvágtázott az egész univerzumon, gyorsabban, mint bármilyen fény. És a Biblia azt viszont leírja, hogy valami olyasmivel találkozott ez a 16 őr ott, hogy úgy estek össze, mintha halottak lettek volna. Tehát annyira letaglózta ott valaminek a jelenléte őket, hogy teljesen kikapcsoltak. Aztán Isten valószínűleg csak így a másfél tonnás követ így arrébb billentette. Tehát még Fekete Laci sem bírta volna arrébb billenteni, de Isten arrébb billentette, ez egy kicsit erősebb, mint a Fekete Laci. És valószínűleg bement, mondom, ez már nincs a Bibliában, csak képzelem. Bement, és azt mondja, Jézus, reggel van. Vége az éjszakának. A sötétség elmúlt. Gyere ki, kelj fel. Kelj fel, gyere. Megcsináltad. Győztél. Megcsináltad azt, amiért itt voltál ezen a földön. Végig csináltad. Úgyhogy azóta is igazából erre emlékszünk minden húsvétkor. És ezért ünnep. Mert azt mondták, hogy gyere haza. Gyere most már haza. Ja. Úgyhogy Jézus király. Jézus király. Jézus király. Ő győzött. És győzni jött, és győzött. És végigcsinálta, amit végig kellett csinálni, és győzött. Az ő keze fel lett emelve. Úgyhogy a kérdésem ez, hogy Jézus az életed királya-e? Mert ő király, de a te életed királya-e? Hogy ott ül-e az életednek a trónján, ott ül-e a szívednek a trónján? És most imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk neked. El nem tudjuk mondani, hogy mennyire lenyűgözött a szereteted minket. Csak köszönjük. Köszönjük ezt a hatalmas tervet, ezt a hatalmas szeretetet, amivel ezt az egészet kitervelted, hogy minket bevigyél a te családodba. Mi vagyunk azok a bűnös emberek, akik nem téged választottunk az életünk sok pontján, de téged ez nem érdekel. És köszönjük. Köszönjük, hogy egyszer nem tudjuk elrontani, mert nem nekünk kellett áldozatot hozni. Nem nekünk kellett megfizetni azokért a dolgokért, amiket tettünk, hanem a fiadnak, Jézusnak. És nagyon-nagyon hálásak vagyunk neked. Úgyhogy most azok, akiknek szívében ott van Jézus, ez a kérdésem. Csak legyen meghajtva a fejed. Mikor mondtátok utoljára azt, hogy köszönöm? Köszönöm Jézus, hogy megváltottál. Egy nagyon egyszerű gondolat, de mikor? És azok számára egy kérdés, akik még nem ismeritek Jézust. Miért nem? Miért nem ismeritek? Miért nem ismered? Mi tart vissza? Mi az, ami visszatart? Mit tehetne még érted, Isten? Mit tehetne? Én azt mondom, hogy rendezd le ma ezt a dolgot. Rendezd le. Ne mondj nemet neki. Ne küzd tovább ellene. Adod az életed Jézusnak. Adod az életed Jézusnak. És hogyha akarod ezt, ha akarod Jézust az életedbe, akkor szeretnék segíteni egy imával téged. Mondhatod ezt velem együtt, benne a szívedben, nem hangosan, de benne a szívedben. Ez talán annak a kifejeződése, amit ott gondolsz belül, amit akarsz belül, Jézust akarod. És ez valami ilyesmi, köszönöm Jézus, hogy meghaltál értem a kereszten, hogy áldozatot hoztál értem, mert bűnös ember vagyok, el vagyok választva te tőled. És szükségem van rád. Szükségem van rád, Jézus, és akarlak az életemben. Úgyhogy köszönöm. Köszönöm, hogy annyira szerettél, hogy elmentél a halálig. Értem. És köszönöm, hogy örök életet adsz veled. És hogyha ezt megtetted, hogy most rábíztad az életed Jézusra, akkor arra kérlek, hogy egy pillanatra tedd fel a kezed, senki nem figyel, senki nem nézi, hogy mit csinálsz, mindenkinek megvan hajtva a feje, ha megtetted, ha rábíztad az életedet Jézusra mai nap, csak egy pillanatra tedd fel a kezed, hadd lássam, hadd imádkozzak érted. Bátran. Köszönöm. Uram, imádkozom azokért, akik föltették a kezüket, hogy hadd ünnepeljenek meg ma téged a szívükben, és hadd ünnepeljük meg őket mi is. Hadd ünnepeljék meg a te feltámadásodat, a te győzelmedet. Nem csak az, hogy te feltámadtál és győztél, hanem hadd ünnepeljék most napról napra ezt a győzelmet az ő szívükben is. És adj nekik, Uram, erőt, adj nekik bátorságot az élethez, adj nekik szabadulást azokon a területeken, ahol szükségük van szabadulásra, adj nekik szabadságot, és nagybetűs életet veled. És imádkozom azokért is, akik még nem ismernek téged, hogy felismerjék a szükségüket, és elfogadjanak téged királyuknak. De nem csak királyoknak, hanem megváltójuknak is. Jézus nevében. Amen. Úgyhogy